A jó főnök ismérveiről készített nagyszabású felmérést Európa egyik vezető tanácsadó cége. Mint kiderült, a munkavállalóknak legfeljebb 50%-a elégedett a főnökkel, ami egyébként a tulajdonosnak sem jó, hiszen a negatív légkör mindenütt visszafogja a teljesítményt. Vajon milyen a helyzet Magyarországon? Köszöntöm a stúdióban beszélgető társainkat, Galambos Ágnest, a Krauthammer Magyarország tanácsadó cég ügyvezető igazgatóját. Kezdítsakalom,
jó napot kívánok!
És velünk van Hódi Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Mit mutatnak tehát a felmérések? Milyen a jó vezető? Mi mondjuk az 5 legfontosabb ismérv?
Hát éppen az előbb beszéltünk a Hódi úrral arról, hogy az egyik legfontosabb az, hogy mennyire tudja bevonni a kollégáit. Ugye a másik legfontosabb, hogy ő...
Mármint a döntésekben.
A döntésekben, a végrehajtásba is. Nem árt, nem árt.
Hát az a főnök, aki a munka végrehajtásában nem tudja bevonni a kollégáit, nem tekinthető főnöknek.
Ugye erre szokták mondani, hogy az egyikük fölösleges.
Igen.
Mindenképpen fontos ismérv az a fajta etikai hozzáállás, ami ugye az önkontrollt is jelenti, de jelenti valóban a mind a munkahelyi, mind a munkahelyen kívüli morális gerinzességet, hogy ahogy szoktuk mondani magyarul.
A nemzetközi szakirodalom, tehát az úgynevezett participatív, a döntésekbe a munkatársakat is bevonó vezetési módszerre esküszik. Magyarországon viszont feudális, hierarchikus hagyományaink vannak. Lehet-e jobb a magyar főnök, mint az a csikorgó, nyikorgó, gyakran kellemetlen társadalmi környezet, amiben élünk? Mi a felmérés tanulsága mi számunkra?
Hát a felmérés tanulságát azt majd egyeztetem Hódi úrral is, hogy ők mit tapasztalnak. Valóban ezt tapasztaljuk, hogy Magyarországon sajnos mind a két részről igény van rá. Tehát nem csak arról van szó, hogy a vezető direktív, és nem vonja be a dolgozókat, hanem még egyelőre a dolgozók is ezt igénylik. Tehát meglepődnek, amikor egy gondolkodásra késztető kérdést kapnak. Nagy számban látjuk azt, hogy egyszerűbb az élet, hogy így mondjam, akkor, amikor megvan mondva, hogy A-tól Z-ig kell eljutni. És hogyan, tehát hogy mik a közbelépő lépések. Lépéseket már látunk, hogy azért egyre inkább ott van az, hogy gondolkodnak is, és tesznek is ennek érdekében.
Mit üzen a Vasasszeg szervezetnek, mit üzen az érdekvédőknek ez a mostani felmérés?
Én is egy poénnal kezdeném, hogy ugye 50% mondja, hogy elégedett a főnökeivel. Hát én úgy tudom, hogy viszont a vezetők fizetésével 100%-ban elégedettek. Hát fordítva is.
Mármint a vezetők.
Igen.
Nem, hogy a vezetők nem elégedettek.
És fordítva is igaz, hogy a munkahelyek fizetésével inkább a vezetők elégedettek. Na de áttérve erre a témára, a ténykérdés az tapasztalni nagyon sokszor, hogy a munkahelyen attól függően, hogy a vezetőnek milyen a mentalitása, milyen a felkészültsége, vezetési stílusa, habitusa, morális beállítottsága, stb. Milyen kultúrából érkezik, mert még ennek is jelentősége van. Egy dél-koreai, meg egy svéd, ha szinte nem hasonlítható össze. Bizony, nagyon különböző gyakorlatot tapasztalunk, és nagyon sokszor a munkahelyen azt érzékeljük, hogy nem szimpatikus a vezető, nem ismerik a munkavállalók azokat a összefüggéseket, amik kellenek ahhoz, hogy a saját munkájukat jobban el tudják látni, értsék, mit csinálnak, tudják, mi mire való. Másik dolog, nem vonják be őket. Abban a problémakörben, amiben ő dolgozik, valószínűleg ő tud a legtöbbet. Tehát a bemenetet, az inputot, az outputot, ő látja a legjobban. Meg lehet mérni, mindenféle vizsgálatokat lehet végezni, és hát ugye nyilván ezek a tapasztalatok fontosak lennének a munka termelékenysége, minősége, időben lezajló folyamatára. És még egy dolog, nagyon nem mindegy, hogy az ember egy gép a munkáján, ahol időnként beletölteni egy kis olajat, hogy nehogy lecsikorogjon, vagy esetleg olyan érző lényként van jelen, aki szinte teljesítménynek érzi, ami a jelenlétét és a produkcióját, pedig mert ezek a tényezők szerintem a határidőre minőségre és általában a gondolkodásra is hatnak. Még egyet hadd mondjak gyorsan, mondtam a előzetes beszélgetésben is, hogy egy felmérés megkerült a kezembe, mi szerint a munkahelyek 25%-a véli biztosnak a munkahelyét. De egy olyan közegben, amikor az emberek, mondjuk fogadjuk el, hogy a többi bizonytalan, hát bizony nagyon nem mindegy, milyen az a kapcsolat, mert nagyon nem mindegy, milyen az a közérzet, amit biztosítanak. Most a rendezett munkahelyi kapcsolatokat, meg általában munkahelyi kapcsolatokat valami ilyesmire találták ki, hát gondolom, majd erről még váltunk néhány szót.
Ugye ez egy nemzetközi felmérés, tehát az eredmények mutatnak eltéréseket különböző országoknál. Hol állunk, hogy állunk?
Igen, maga a felmérés nem tett ebben a vonatkozásban különbséget. Tehát ez kifejezetten a vezetői viselkedésre koncentrált. Ami egészen biztos, hogy ha azt mondom, hogy visszajelzési kultúra, akkor abban még a Magyarország, illetve a környező országok viszonylag hátul kullognak.
Mi tehát, az, hogy visszajelzési kultúra?
Hát ez adok-kapok. Tehát ez arra vonatkozik, hogy mennyire szívesen fogadnak visszajelzést, kérnek-e visszajelzést a kollégáktól, illetve hogy a visszajelzés minősége, amit adnak, az mennyire fejlesztő jellegű, támogató jellegű és valóban jövőre mutató, ahelyett mondjuk például inkább elhangzik az, hogy rossz volt a teljesítmény. Tehát inkább van egy ilyen múltnak a megítélése, ahelyett, hogy a jövőre és a fejlődésre koncentráló visszajelzés lenne.
Nyilván a vezetőket lehet képezni is, de valószínűleg a képzéseket nem ott tartják, ahol a legnagyobb szükség lenne rá, mondjuk a multiknál lehetnek ilyesmik, mert figyelnek erre, de hát náluk nyilván már a felvételi szelekció is erősebb.
Igen, ez tapasztalati tények mutatják, és a állati gyakorlatból rendelkezésre áll információk, hogy a képzés, a munkahelyen történő feladatok ellátásában szükséges képzés, az valamelyest javult az utóbbi időben. Szóval a termékszerkezetváltás zajlik, új termékek, új technológiák jönnek, de az ténykérdés, hogy föntről lefelé haladva ennek az intenzitása, időtartama és gyakorisága azért eléggé csökken. Ebben egyébként élre járnak a múltik, nem kell szégyenni megnevezni őket, mert úgy gondolom, hogy ott gyorsabb a váltás, nagyobb a ritmus. Itt a hazai és kis és közepes vállalkozásoknál azért rengeteg probléma van, ami összefügg már természetesen más problémákkal.
Ugye a bevezetőben elhangzott az, hogy a tulajdonosnak is rossz, hogyha rossz a munkahelyi légkör, mert ott kisebb a teljesítmény. Akkor beszéljünk a közös tulajdonunkról, amivel mi adófizetők rendelkezünk, az államigazgatásról. Volt-e olyan bontás ebben a felmérésben, hogy az adónkból fenntartott államigazgatásban milyen a helyzet?
Nem, sajnos nem. Ez a felmérés, ez kifejezetten céges célközönséget irányzott meg. Ugyanakkor, és ismét csak a nem tapasztalatból látjuk azt, hogy a képző cégeknek nagy ügyfeleik az államigazgatási szervezetek, tehát például Hollandiában a Krauthammernek egy nagyon-nagyon fontos szegmense, a public sector, a közigazgatás, a minisztériumok, míg Magyarországon még úgy szokták mondani, hogy erre nekünk nincs pénzünk, kérem szépen, pedig talán valóban innen kellene elindulni, hogy nem mindegy, hogy csak a tartalomra koncentrálok, és ugye a Hódi úr erre utalt, hogy egy új terméknek a mondjuk előállítási tartalma, vagy a hogyan kommunikálok, hogyan adok visszajelzést, tehát itt nagyon sok minden, hiába jó a cél, nem szentesíti azt, hogy hogyan érem azt el.
A vezetés kultúrájának javításáért mit tehetnek a beosztottak, mit tehetnek a szakszervezetek, tehetnek-e gyakorlatilag bármit, mert szép jelszavakat persze könnyű felsorolni.
Hát ugye két helyzet van alapvetően, hogy vagy van az üzemben szakszervezet és vagy üzemi tanács, vagy nincs. Hát nyilván azokról az esetekről beszélünk, ahol van. Hát ott amennyiben, ugye általában azt lehet tapasztalni, hogy formálisan, jogszerűen, többségében együttműködnek a munkáltató és a szakszervezet vagy üzemi tanács, hogy ennek milyen a tartalma, ezt már meghatározzák azok a tényezők, amiről az előbb itt beszéltünk, és említették a kutatás során, és azt gondolom, hogy képes befolyásolni a szakszervezet, de egy pontnál tovább ez nem megy. Tehát amikor a tulajdonosi döntési seket érünk, akkor nem nagyon szoktuk tudni befolyásolni. Amikor a profittal közvetlenül összefüggő ügyekről van szó, megint csak, vagy osztalék, a fejlesztési döntésekben szerintem nagyon szerény a lehetőségünk. A humán erőforrás összességében az befolyásolható, de itt megmondom őszintén, hogy még a szakszervezeti és üzemi tanácsi tisztségviselőinek azért mások a problémái. Én úgy érzem, ebben kicsit le vagyunk maradva, de azt gondolom, hogy e téren is van változás, érzékelhető, sokkal inkább probléma ma már a jövő. Ugye nem az van napirenden, ma a legtöbb vasas cégnél leépítünk 100 embert, hanem az év végéig teljesíteni kell ezt meg azt, és nyilván ennek a belső összefüggései óhatatlanul előkerülnek, ez minden vezetői döntésre megpróbál befolyást gyakorolni. Lehetségesnek tartom, de erős korlátok között működik, szóval azt én nem mondom, hogy alapvető változást lehet rövid időn belül elérni.
A felmérések egyébként igazolják-e azt, hogy van bármilyen összefüggés a vezetői döntések színvonala és a között, hogy egy adott munkahelyen van-e szakszervezet, vagy nincs?
Nem. nem, erre megint csak nem tér ki a felmérés. Ugyanakkor, ami tanulságként szintén látható, az az, hogy a szakszervezet nagyon-nagyon sokat tudna tenni a képzés elterjesztéséért. Tehát ha igényelné, ha tudna még ez ügyben is hangot, hogy úgy mondjam, mutatni, hogy erre nagy szükség van. Amit a felmérés mindenképpen mutat, hogy egyenes összefüggés van azokon a területeken, ahol képzés van, és a termelékenység között. Ugye ez egy magától értetődő gondolat, és ugyanakkor nem győzzük hangsúlyozni, hogy ki lehet mutatni. Tehát hála égnek ezeknek a megtérülését ki lehet mutatni, és mint jó tanács tudom mondani természetesen azt, hogy a szakszervezetnek belülről is képződnie kell, hiszen sokkal hatékonyabban tud minden szinten kommunikálni, és ötleteket eladni, mert ugye ez egy eladás akárhogy is van, hogyha valóban tud a tulajdonos és tud a dolgozók nyelvén.
Mi állampolgárok, mi civilek tehetünk-e valamit a vezetés színvonaláért, vagy tessék tisztességes jó országot csinálni, és akkor ott a vezetők is normálisan fognak viselkedni?
Ez jól hangzott, és nagyon erős az összefüggés. Én az elsődleges tanácsom, amit tudnék mondani, ez a bizonyos visszajelzés. Hogy merjünk felszólalni, tanuljuk meg, hogyan kell természetesen kulturáltan visszajelzést adni, konstruktív módon, építő jelleggel, jövőbe mutatóan, ugye ezt beszéltük a Hódi úrral is az előbbként, hogy nem múltba tekintően, nem panaszkodva, hanem ötletekkel, javaslatokkal előjöve, hogy ezt a bizonyos esetleg rossz helyzetet hogyan lehet jobbítani, javítani. Úgyhogy a visszajelzés, az én jelszavam az, hogy tanuljunk meg visszajelzést adni.
De ez a vezetőkre vonatkozik nyilvánvalóan, nem? Mert akkor, hogyha én olyan nagyon ugrálok saját munkahelyemen, visszajelzést akarok adni, az nem biztos, hogy üdvözölni fogják, hanem lehet, hogy olyan izgálgál
a visszajelző, hogy egy hétig nem kíván megszólalni, világos. Tehát nyilvánvalóan a vezetői magatartás, stílus, attitűd, beállítottság, stílus határozza meg, hogy azért mit lehet és mit szabad és hogy kell, nagyon kulturáltan, nagyon finoman. De hát itt jön az, hogy van az ember lelki állapot a munkavállalói pozícióban, mondjuk 70 ezer nettónál nem biztos, hogy olyan barátságos tud lenni, amikor látja a hatalmas jövedelem különbséget. Én azt gondolom, hogy elsősorban vezetői összefüggés ez. Kétségtelen, hogy lehet és kell befolyásolni. A képzés összefüggésében mi a Vasas területén nagyon régen tudjuk ezt, hogy az ember legfontosabb érdekérvényesítő képessége az, ha olyan képzettséggel rendelkezik, hogy végre már maga is rendelkezik talán arról, hogy mit csinál, hol csinálom és miért csinálom, és talán még arról is, hogy mennyit keresek. Csak hát a tanulás, mint tudjuk, borzasztó hosszú folyamat, a megélhetés azért elég sok embernek még gond, a családi problémák elég rendesen jelen vannak, a munkahely biztonsága nem olyan természetű, a munkáltató se olyan, mint amiről beszéltünk. Ebből meg adódik, hogy szegény munkavállaló, aki még a jogismerettel, meg a saját jogaival is teljesen tisztában, bizony nagyon nehéz helyzetben van, és ezt nem tudja egy szakszert akkor sem felvállalni a költ rá, mert mi hiába képezünk évente 2600 embert ki, hát az 10% a tagságnak. Az valami persze az dologban, sokkal több itt a semmi, de az elérhető maximumtól még nagyon messze van.
Jó, de hogyha a szakszervezetek képeznek ki ennyi embert, akkor nyilván azért képzik ki őket, hogy a többiekért is szót emeljenek.
Természetesen, csak hát ennek van egy jó hatásfoka, mint tudjuk. Az információ általában a tudása, hogy kilépünk az ajtón is, hogy távolodunk, ismerjük az összefüggést. Tehát a professzorokat nem tudunk képezni rövid időn belül, már pedig ide azok ellenének. De én azt gondolom, hogy a munkahelyi kapcsolatok sok minden megoldhatnának, én említettem, hogy erről majd szólni szeretnék. Szóval azért az üzemi tanács nem azért van, hogy formálisan egy évbe kétszer kötelességszerűen arra való intézmény, és participációs intézmény, a probléma innen származik.
Tehát részvételi intézmény,
ami a dolgozókat be akarja vonni a vezetői döntések előkészítésébe, a vezetői döntések meghozatalába. Biztos tele vagyunk zsenikkel, csak egyet látok, hogy a veszteségidő Magyarországon 48%, ami pedig azt jelenti, hogy a vezető nem tudja megszervezni a munkát, nem tudja biztosítani a feltételeket, a munkavállaló meg azt mondja, hogy törődjön vele az, aki fizet.
Hódi Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke, Galambos Ágnes, a Krauthammer Magyarország tanácsadó cég ügyvezető igazgatója. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük.